Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim továbbra is Wagner Brigitta író, és Mocellini Éva szexuálpszichológus, és ma jelent meg a harmadik könyved, aminek a címe Elidegenítés, és az előző részben az elvágyódásról beszélgettünk, és mondtuk a végén, hogy ez lehet ennek a folytatása, de egyébként önmagában külön is értelmezhető, egy kamaszlánynak a szemüvegén hangján, történetén keresztül mutat be bizonyos helyzeteket, történetet, és a címéből utalva az elidegenítés, az egy nagyon-nagyon nehéz, kicsit tabusított.
Nagyon tabusított.
Nagyon tabusított. Jó, akkor csak már néztem rá, hogy te mit gondolsz erről. Tehát egy nehéz, tabusított történet, ami a családi dinamika, de nem is a családi dinamikát érinti elsősorban, hanem szerintem egyáltalán az embernek az identitását, ahonnan, kiből vagyok, ahhoz milyen a viszonyom. Ha így fogalmazom, akkor talán ezzel át is adom neked a szót, hogy te mondd el, hogy mi a helyzet itt. Nekem ez az érzetem, hogy a világban megjelenésem kérdése az, hogy el vagyok-e idegenítve bárhonnan.
Hát igen, az elidegenítésnek önmagában, mint fogalomnak több rétege van, többféle szempontból és többféle dologtól vagy személytől tudunk elidegenedni. Ugye az elidegenítés, és ezért is választottam a második kötet címének, gyakorlatilag azt a folyamatot mutatja be, amikor leszakadunk valamiről, vagy valakiről, vagy akár önmagunktól, mert lehet egy önmagunktól való elidegenedés is, egy énvesztés alkalmával, és itt megint nézek a szexuálpszichológus, mellettem ülő szexuális pszichológus barátnőmre, aki ezt megerősíti. Tehát többféle elidegenedés létezik, én többet is jelenítettem meg ebben a könyvben, de van az elidegenítésnek egy olyan aspektusa, vagy egy olyan fogalomköre, amikor kifejezetten a bosszúról szól. Ugye ez már egy gyerek elidegenítése, egy házasság végét követően, vagy egy kapcsolat végét követően. Ez nyilván egy sokkal súlyosabb verziója a témának. Bármelyikről beszélgethetünk.
Mondd, hogy te melyikre gondolsz leginkább. Én azt gondolom, hogy ez a házasság után a gyereknek az elidegenítése, ezt én úgy szoktam megfogalmazni, én az elmúlt 20 év alatt találkoztam ilyen helyzetekkel, csináltam is erről műsort, tehát volt nálam olyan ember, aki elmesélte a saját történetét, voltak olyan civil szervezetek, akik foglalkoztak ezzel, és az én megfogalmazásom az volt, hogy valami elképesztő, hogy valamikor két ember szerette egymást, és egymásnak a mindent jelentette. Ennek azért lehet az egyik bizonyítéka az az, hogy lett ebből egy vagy több gyerek, meg lakóközösség,
meg egy családi közösség,
meg egyáltalán. És hogy valahogy, amikor már ez nem elég, nem jó, bármi történik, nyilván szélsőséges helyzeteket kerüljük, tehát most nyilván nem arról beszélek, amikor nincsen más lehetőség, mint hogy ki kell szállni belőle, és nincsen más lehetőség, mint hogy el kell távolodni. Persze. És bujdokolni, hanem abszolút normál.
Igen, de az büntetőjogi kategória.
Így van, azért mondom, hogy szélsőséges helyzetekre most ne gondoljunk, hanem egyszer csak emberek abba tesznek energiát, hogy ezt a valamikori együtt töltött időt, ennek a következményeit, ennek a vágyott végkifejletét eltüntessék, sőt, ha lehet, akkor még tovább kínozzák egymást.
Hát ez igazából egy egyoldalú kínzás. Én mindig úgy szoktam fogalmazni az elidegenítéssel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ez egy bosszú, a bosszúnak az eszköze pedig az, hogy a másik embertől azt vegyük el, ami hozzá a legközelebb áll, és ez ugye elsősorban a gyerek, de másrésztről ugye ez egy nagyon erős karaktergyilkosság. Ez a másik embernek a besározása, az ellehetetlenítése. Ez egy olyan folyamat, amikor meg szeretnénk győzni a környezetünket is arról, hogy tulajdonképpen a másik ember érdemtelen arra, hogy szülő lehessen. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy kevés aljasabb dolog van annál, mint hogy az egyik szülő ezt az eszközt választja a másik szülővel, és hát természetesen a gyerekkel szemben, hiszen ennek az egésznek az elszenvedője elsősorban a gyerek, hiszen az elidegenítésnek az alapja, hogy a gyerek ebben partner. Tehát azért félelmetes az elidegenítésnek a folyamata, mert ez a gyerek nélkül lehetetlen lenne. Hiszen itt pontosan az a lényeg, hogy olyan különböző ilyen rejtett pszichológiai eszközökkel, ráhatással a gyereket arra rávenni, hogy ő maga gyűlölködjön. Hiszen az ad hitelt egy keretrendszert ennek az egésznek, és tulajdonképpen, hogyha az elidegenített gyereket megkérdezed, az ő saját sérelméről, hogy egyáltalán van-e, nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy nincs, minden így van rendben, ahogy van, egész egyszerűen csak egy arra méltatlan szemét kiiktatott az életéből, és ez tökéletesen rendben van így.
Éva?
Hát ugye egy kicsit, ha kollektívebben nézzük ezt a témát, akkor itt egy női sorsról van szó, ha maradjunk a könyvnél, jó?
Mert abszolút,
tudjuk,
persze,
hogy fordítva is vannak ilyen esetek az elidegenítéssel kapcsolatban, de hogyha ragaszkodunk a könyvben lévő történethez, akkor itt az anyaság és a nő sorsa, ami ugye elég aktuális, én azt gondolom, hogy a nők hogy élik meg a saját anyaságukat, hogy tudják feldolgozni akár egy válás következtében, vagy szakítás következtében azokat a traumákat, amiket elszenvedtek, azokat a nehézségeket, ami miatt mondjuk egyáltalán erre a válásra sor kerül, hogy ezek a problémák hogy vannak feldolgozva, hogy vannak kommunikálva, hogy vannak akár ebben az esetben is, ami a könyvben van, egyáltalán megbeszélve. Hogy mit csinálnak a szülők, akik nem tudnak rugalmasan alkalmazkodni, akik nem tudnak semmi más véleményt figyelembe venni, csak azt, amit ő saját maga gondol erről. Mondjuk itt adott esetben egy apa. Hogy egy anya mit tud tenni ilyenkor? Milyen lehetőségei vannak? Mivel tudja megoldani ezt a helyzetet? Hogy tudja ebből a helyzetből magát kihúzni, hogy ő nem tett semmit, ő szeretett? És hogy ez hogy fordulhatott mondjuk ide? Tehát ez az érthetetlen, befolyásolhatatlan, kiszámíthatatlan helyzet, amiben egy nő ilyen esetben tud vergődni, hogy ő megoldaná, de nem tudja, mert ehhez partner kellene, tehát az a partner kellene, akivel ezt meg kéne ketten oldani, hisz egyedül egy nő sem, és egy férfi sem tudja megoldani a házas pár, vagy a párkapcsolat nehézségeit, vagy ennek az egész családnak a nehézségeit. Tehát ugye ehhez kellene egy együttműködés, ami ugye nincs meg, és ez a tehetetlenség, ami olyan feszültséget is ad ebben a regényben, vagy szép irodalmi műben, vagy ebben
regény.
A történetben.
Regény.
Tehát, hogy amit én éreztem itt Béta olvasóként, hogy és nőként, és anyaként, hogy úristen, ez a tehetetlenség, hát ez hogy lehet kezelni?
Hát szerintem ez a legnagyobb jellemzője, a tehetetlenség.
Igen, és ez a fokozódása ennek a feszültségnek, tehát ugye ez egy olyan alaphangulatot ad ebben a történetben, és persze nem csak ez, hanem még nagyon sokféle elidegenedés, vagy akár egy kötődési sérülés, tehát nagyon sok minden megjelenik, hisz hogyha azt mondjuk, hogy lehet folytatása az elidegenítés, meg az is, hisz ugyanaz a kislány már felnőtt nőként, ahogy megjelenik a könyvben, hogy ő milyen gondolatokkal, érzésekkel, mintázatokkal jön abból az elvágyódás történetből. Hát egy nagyon, én azt gondolom, hogy egy nagyon komplex, nagyon átfogó képet kaphatunk a személyiség fejlődéséről, és a személyiséget érő külső hatások, vagy a vele született irány mentén megszülető nőről, anyáról, és ezeknek a konfliktusoknak a feloldásáról, vagy tehetetlenségéről, és az elidegenítésről.
Nagyon hosszú távú hatása van az elidegenítésnek, úgy gondolom, és ahogy mondtátok, hogy nem lehet a gyerek nélkül, viszont azt gondolom, hogy a gyerek az, aki életre szólóan megissza ennek a levét.
Hát mert a gyerek függő helyzetben van a szüleitől, tehát a felnőttektől függő helyzetben van, tehát ő abszolút, egyedül nem tud dönteni.
Csak ez onnantól kezdve, egyébként az ő kötődésére, párkapcsolatban, bármilyen kapcsolatban való viselkedésére hat, és természetesen nyilván az elidegenített fél életére, és azért láttam már olyat, aki ebbe keményen belebetegedett, teljesen érthető módon, a tehetetlenségbe, és abba, hogy tulajdonképp vész el az idő, vésznek el a lehetőségek az együtt töltött.
Tehát meg a kötődés megszűnése, tehát hogy hát az a fajta kikényszerített megszüntetése egy szülőhöz való kötődésnek, ami teljesen természetes, kikapcsolhatatlan, és velünk született, és tényleg az egész túlélésünknek és a létezésünknek az alapja, az ki van kényszerítve, vagy ki legyen kapcsolva. Tehát hogy ez önmagában szerintem ez egy iszonyatosan erős, bántalmazó tevékenység az elidegenítő szülő részéről. És bocsánat, csak még egy dologgal kapcsolatban rákötnék itt Évi gondolataira, hogy én semmiképpen sem tennék különbséget női vagy férfi, tehát apa vagy anya elidegenített személy között. És nagyon érdekes, az én ismerősi körömben van elidegenítő nagyszülő is, tehát a rokonságnak bármelyik részéről, akinél komolyabb kötődés van a gyerekhez, előfordulhat, hogy nagyon sok jele van egyébként, és nagyon érdekesen egyforma jelei vannak az elidegenítésnek. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy a pszichológiában minden, ez is sémára húzható. Érdekes megfigyelni a könyvben szerintem ennek a folyamatát. Én legalábbis nagyon igyekeztem, hogy ezt úgy jelenítsem meg, hogy ez jól érthető legyen, mert nyilván ezt fel kell építeni, ez nem történik egyik napról a másikra, ennek vannak jelei, ennek vannak egyértelmű, akár verbális, akár nonverbális üzenetei, vagy tehát, hogy minden szempontból beazonosítható és megfigyelhető a folyamat. Tehát érdemes lenne ezzel foglalkozni kicsit bővebben, és jobban edukálni ezzel kapcsolatban, azt gondolom, mert időben el lehetne ezt még csípni.
És szerintetek ez, bennem két kérdés van, az egyik, hogy ez a nagyon-nagyon mély gyűlölet és bosszú, nem, hogy honnan jön, mert az mélyről. Oké, értjük. Egyébként persze nyilván ez is kérdés, csak nem megválaszolható egy percben. Hanem, hogy ezt, ha felismerik akár kívülről, akár a környezet, hogy hogyan lehet ennek gátat szabni. Mert én azt képzelem, mint általában mindenről, minden önmagunkba felfedezett, deviáns, kifacsarodott, abnormális viselkedésről, hogy akkor tudom megváltoztatni, ha nekem erre szándékom van. Tehát felismerem az érzést, hogy ez roncsol, rombol engem és mást is, és szándékom van rá, és elkezdek vele foglalkozni.
Hát ugye a szülő részéről, hogy amennyiben valaki szeretne, vagy nem szeretne, mert nyilván nem szeretne, de hogyha azokat a jeleket veszi észre magán, hogy ő egy elidegenítő szülővé válik, akkor önmagunkban érdemes azt megfigyelni, hogy milyen céllal megyünk bele különböző kommunikációkba a gyerekkel a másik szülővel kapcsolatban. Tehát, hogyha ebben romboló szándék van, és eszközként szeretnénk felhasználni a gyereket arra, hogy gyakorlatilag a meghosszabbított, ökölbe szorított kezünk legyen, akkor az nyilvánvalóan már ott van a szándék, tehát az egyértelmű. Na most ez nem szokott megtörténni, tehát általában az ember ezeket szereti magában lenyomni, ezeket az érzéseket, még hogyha értelmesebb is az a szülő, és esetleg fel is ismeri ezeket a mintázatokat a viselkedésében, akkor is ő úgy gondolja ott akkor abban az állapotában, hogy ehhez joga van. És nagyon érdekes egyébként, hogyha viszont kívülállóként figyeljük meg ezt a folyamatot, hogy például a kommunikációban megjelenik az elidegenítő szülő részéről egy olyan birtokos eset vagy jelző a gyerekkel kapcsolatban, ami arra utal, hogy ki van sajátítva. Tehát az én gyerekem, én döntöm el, én hozok fölötte döntést, tehát hogy igazából minden gyerekkel kapcsolatos dolog az elidegenítő idegenítő szülőn keresztül megy, és gyakorlatilag már verbálisan kiiktatta a másik szülőt belőle. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy egészséges kommunikáció a gyerekünkkel kapcsolatban az az, hogy mi, tehát mi hozunk közös döntést, ugyanamennyiben a szülők párként nevelik a gyereket, most ez nem feltétlenül érvényes az elváltakra, de amennyiben még együtt van a család, akkor én azt gondolom, hogy a mi gyerekünk a megfelelő kontextus.
Hát lehet ez még akár utána is, hát ugye szülőpár, az szülőpár marad. Hát így van. Ugye normál esetről beszélünk, igen. Ez pedig nem a normál esetet mutatja.
Hát igen, de ugye a válás az azért specifikus szerintem ebből a szempontból, mert ott már nyilván nincs mindennapos közös felelősség. Uh-huh. Tehát, hogy ott már megjelenhet az, hogy én hozom el a gyereket, és én uh-huh. csinálom ezt meg azt vele kapcsolatban, de hogy általában az automatikus jellemzése saját magának, vagy a valakinek a gyerekével kapcsolatban, vagy hát a családról való jellemzés, az általában úgy szokott megjelenni egészséges esetben, hogy mi. Tehát a gyerekünk, a mi döntésünk. Nyilván nem jelenti azt, hogy amennyiben ez nem így hangzik el, akkor ott azonnal elidegenítésről van szó. Sokkal inkább szerintem azzal érhető tetten a történet, hogyha nagyon egyértelműen alá akarjuk ásni a másiknak a tekintélyét, hogyha csak rosszat mondunk róla, hogyha már a gyerek füle hallatára is minősítjük, és azt gondolom, hogy a minősítéssel kezdődik.
Mit szeretnél, hogy... Mi az, mit hozzon ez a könyv az olvasóknak, és a témában, amire te azt mondod, hogy nagyon tabusított, a témában milyen változás álljon be emiatt? Mi lenne a vágyad? Ha azt mondom, hogy most az 50. születésnapodra kérhetsz valamit itt a beszélgetés végén, mi legyen az útja ennek a könyvnek?
Mariana jó tündér. Hát én azzal a céllal írtam meg ezt a könyvet, mert én nagyon szerettem volna erről a témáról beszélni nyíltan és leplezetlenül, hiszen én azt gondolom, hogy gyerekek tízezrei szenvednek ettől csak Magyarországon. Annyiban nehezebb itthon a helyzet, hogy ez nem büntető jogi kategória.
Ez nagyon nehéz helyzet.
Ez azért nagyon nehéz helyzet, mert ugye, ahogy a mellettem ülő Éva is szokta mondani, általában a bíró dönt arról, hogy emeli be ezt a történetet egy válás esetén, tehát hogyha észreveszi azokat a mintázatokat, de majd erről szerintem fog később beszélni, tehát hogy a bírónak a döntésén múlik az, hogy különben egyáltalán foglalkoznak ezzel az esettel, vagy nem, különben pedig megszületik egy döntés a vállópernek a végén, ami kimondja ugye, hogy a gyerek vagy itt van, vagy ott, vagy megegyezéses alapon mindkét szülőnél egyenlő jogokkal, és nagyjából itt vége szokott lenni ennek a procedúrának. Tehát, hogyha ezután a másik szülő úgy dönt, mondjuk nála maradt a gyerek, hogy az elvált szülőt teljes mértékben kiiktatja, akkor az tulajdonképpen a jogi szempontból abszolút megteheti.
Hát én erről a témáról azt gondolom, és a kérdésedre visszatérve, hogy lehet egy környezetnek ebben segítséget nyújtani, hát ebben van ez a félig meddig talán jogi segítség, ami nem biztos, hogy meg tudja oldani azokat az érzelmeket, amik egy párkapcsolatban nincsenek feloldva. Tehát egyszerűen lehet itt kötelezni, de egy-egy mondattal, a viselkedésével valakinek ezzel úgyis megvalósítja az elidegenítést. Tehát ez kívülről én azt gondolom, hogy nem lehet megoldani. Egyes egyedül úgy lehet megoldani, hogy megélve a válás traumáját, ezt a veszteséget, vagy ezt a sérelmet akár feldolgozva, már tisztán látni objektíven és tudatosan az érzelmek mentén, hogy mi a jó a gyereknek, és hogy a gyereknek nem lehet más anyukája, se apukája, mint az, aki őt szülte, és aki az apja volt, tehát nem lehet más, és akkor én feldolgozom az engemért sérelmet, és a gyereket viszont nem vonom be, nem parentifikálom, hisz egy mondatban, ha csak az elvágyódásról, tehát azért ott is van egy elidegenítés, hisz ez egy spektrum. Én azt gondolom, hogy nem csak egy ilyen egyféle traumatizálás, már ő úgy jön ez a lány is, vagy ugyanez a kislány is, hogy ott is volt elidegenítés az anya rész, ott az anya részéről van elidegenítés, tehát, hogy ő már átélte ezt, tehát ismeri ennek a dinamikáját, és hogy ebbe, ez hogy viszi tovább ezt a, ez a trauma, hogy ismétlődik ebbe a sorsban, hogy ezt ő hogy tudja majd megoldani az ő esetében, amikor már ő is elszenvedi ugyanúgy ezt a traumát, csak már anyaként, tehát hogy egy ilyen nagyon fontos vonulat van ebbe a két regényben, én azt gondolom, de a lényeg, hogy az érzelmek és az érzelem szabályozás mellett kellene ebbe egy tudatosság, ehhez egyfajta érzelmi érettség, hogy ezt a tudatosságot tudjuk úgy gyakorolni, hogy a gyerek érdekeit vegyük figyelembe.
Te nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgettünk. Azt képzelem, gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és az, hogy ez éppen ma indul útjára, amikor az írónő a születésnapját ünnepli, és egyébként bizonyos szempontból egy óriási nagy, vagy nagyon sok érzelmi töltetet és történést összefoglaló írói útnak vagyunk valamely pontjánál. Ez tök alkalmas a számvetésre, közben az ünneplésre is. Én kívánom, hogy minél többekhez eljusson az üzenet, meg az, amit te ezzel kapcsolatban szeretnél. És Isten értesen, és köszönöm, hogy itt voltatok.
Hát nagyon szépen köszönöm mindkettőt, a köszöntést is, és a jó kívánságokat is, és tényleg nagyon jó beszélgetés volt. Kár, hogy már vége van, még csak most kezdtem belejönni.
Igen, mi még ma este folytatjuk, mert a könyv bemutatón nem csak én leszek jelen természetesen szakértőként, hanem még két kollégám, férfi és nő is, gyerekpszichológus és egy férfi pszichológus, és mindenki el fogja mondani a saját értelmezésében, és többfajta véleményt lehet itt a bemutatón majd hallani.
Wagner Brigitta Elidegenítés című könyvéről beszéltünk, magával a szerzővel, és Mocellini Éva szexuálpszichológussal, és akkor ma este lesz ennek a könyv bemutatója, szóval aki szeretne, ellátogathat és hallhat még beszélgetést. Köszönöm még egyszer.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
És ezzel most a Pont Jókor véget ért. Megköszönöm a figyelmeteket. Hétvégén is lesz Pont Jókor, szombaton és vasárnap 2 és 3 között a hét adásaiból egy-egy ismétlés, és aztán hétfőn 11 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!